Folytatódik a nap vendége beszélgetés, a mesterséges intelligencia téma, és vendégem dr. Sebestyén Anna, ügyvéd, mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász. Vele beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, és erről az elfogadott EU-s törvényről, szabályozásról. Itt szakaszokat említett, az első szakaszról beszéltünk, hogy a kritikus elemeket az 6 hónapon belül szabályozni kell valamilyen formában. Milyen részei vannak még ennek a normatívának, vagy hogy szabályozásnak, hogy nevezzük?
A következő szakaszt talán azt mondanám, hogy a hatályba lépéstől számított 12 hónap múlva kell már alkalmazni a rendeletet az általános célú mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszerekre. Itt gondolok akár egy chatbot rendszerre, például akár szervezeten belül is fejleszthetnek chatbot alkalmazásokat, hogy a munkavállalók hamarabb megtaláljanak egy-egy szabályt a céges struktúrában, és itt különböző követelmények lesznek az alkalmazók és a fejlesztők, a forgalombahozók, a fejlesztők felé, akár itt gondolok a nyilvántartásba vételi kötelezettségre, kockázatkezelési rendszer kiépítésére, különböző emberi felügyelet biztosítására, tehát minden területen.
De itt mi a kockázat egyébként egy belső zárt rendszerben? A munkavállalók adatait védi a szabályozás?
Akár a munkavállalók adatait, hiszen mondjuk a HR-osztályon ugye lehetnek szenzitív adatok, biztosítani kell, hogy ki milyen adathoz férhet hozzá, hiszen mondjuk lehet, hogy egy HR-es kollega hozzáférhet olyan adatokhoz, amihez mondjuk a mellettünk ülő munkavállalónak semmi köze nincsen. Tehát itt például már megjelenik az, hogy nagyon fontos, hogy kinek mit engedélyezünk, illetve itt is biztosítani kell, hogy ellenőrizzük azokat a válaszokat, amiket kapunk, hiszen itt is lehet az, hogy valamilyen dolgot nem vesz figyelembe, vagy pedig valamilyen olyan személyes dolgot kellene értékelni, ami az emberi pszichét és gondolkodásmódot igényli, amire a mesterséges intelligencia nem feltétlen képes még.
Következő szakasz, egyáltalán hány szakaszról beszélünk?
Még 2 szakaszt mondanék, az egyiket rövidebben, a hatályba lépéstől számított 24 hónap múlva általánosan alkalmazni kell ezt a rendeletet, illetve a 36 hónap múlva pedig a tiltott, vagy a nagy kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekre kell a megfeleléseket megvalósítani. Itt gondolok akár a kritikus infrastruktúra rendszerekre, amik közlekedést érintenek, tehát hogy emberi életeket tudnak veszélyeztetni, hogyha valami történik egy olyan rendszerrel, ami mondjuk a közlekedési lámpákat kezeli, vagy akár itt gondolni lehet az oktatásra, még akár a foglalkoztatásban.
Oktatásra miért, vagy hogy?
Az oktatásban is az, hogy ne legyen diszkriminatív egy-egy rendszer, és mindenkihez egyenlő mértékben juttasson információt.
Mennyire lehet arra számítani, hogy ez egy nagyon-nagyon élő szabályozás lesz, tehát hogy folyamatosan változik, mert ez egy fejlődő, elég dinamikusan fejlődő terület, és gondolom, hogy egyre több olyan probléma fog felmerülni, amit szabályozni kell. Tehát azért arra számíthatunk, hogy ezt akár fél évente, évente módosítani fogják?
Én nem számítok erre, hiszen a rendelet az maga a mesterséges intelligencia rendszereket technológia semleges definícióval fogalmazta meg, tehát igyekezett arra, hogy ezeket rugalmasan alkalmazni lehessen, esetleg kisebb-nagyobb jövőbeli változásokra is. Tehát ugye a jognak mindig egy kicsit olyan rugalmasan kell megfogalmazni a szabályokat, hogy egy-egy apró vagy nagyobb változás ne igényeljen egy jogszabályi változást. Maga a rendelet egyébként 460 oldal, tehát elég hosszú, és én nem valószínűsítem, hogy ez a közeljövőben változni fog.
Most legyünk egy kicsit konkrétak, hogy például a jogi területen, például az ön munkájában a mesterséges intelligencia használható? És ha igen, hogyan? És mi az, ami ebből szabályos, és mi az, ami szabálytalan?
Ezeket különböző dokumentum kezelésekre, akár szerződések kezelésére lehet használni. akár mondjuk mi is tudjuk nyilván tartani a szerződéseket, meg tudjuk mondjuk egy chatbot alkalmazással meg tudnánk kérdezni, hogy akkor mondd meg nekem, hogy mik azok az adásvételi szerződések, amiket 2023-ban kötöttük, és akkor ezeket így ki tudja listázni, de leginkább talán a dokumentum szerkesztésben emelném ki a hasznosságát. Itt már vannak esetleg olyan szoftverek kezdetlegesen, amikor betesszük a gépbe az összes iratot, tehát ami az ügyben keletkezett, és azt mondom neki, hogy mondjuk ezekből az iratokból írjál nekem egy féloldalas tényállást, és akkor a mesterséges intelligencia kiveszi a számára releváns dolgokat az összes iratból, és ír nekem egy féloldalas tényállást, amit én már akár egy bírósági beadványban, egy keresetben fel tudok használni.
És ezek a tényállások, ha készüljen, ezek precízek, pontosak, olyan, mint hogyha ember alkotta volna, mondjuk két jogász dolgozott volna rajta egy hétig?
Még azt gondolom, hogy nem. Tehát ez mondjuk egy első lépés tud lenni, és segíteni tud, de ezeket azt gondolom, hogy felül kell bírálni, hiszen lehet, hogy valamit nem olyan kontextusba helyezel, amiben szükséges lenne, vagy korrekt lenne, illetve esetleg nem ismeri annyira a bírósági joggyakorlatot, hogy tudja, hogy mondjuk egy ügyben mi a releváns tényállás, és hogy azt fogalmazza bele ebbe.
Én azt látom, hogy most azokból a használatokból, amikről én hallok, vagy olvasok, legyen ez egy beadandó feladat egy egyetemen, egy szakdolgozat, egy képalkotás, egy filmvágás, stb., hogy azért a mesterséges intelligencia tudás és információi nincsenek azon a szinten minden területen, mint mondjuk egy emberi agy, főleg egy szakértő emberei, és ebből olyan anomáliák fordulnak elő, amik adott helyzetben nagyon visszaüthetnek. Most jogi területen ez aztán végképp igaz, gondolom, hogy ott valami olyasmit kerül leírásra, aminek nagyon nem lenne szabad.
Igaz, és alapvetően ezek a rendszerek még ilyen statisztikai alapú módszerekkel dolgoznak, tehát mondjuk megnézik, hogy mi az a legjellemzőbb szó, ami egy másik szó után következik, és akkor így gyártanak egy szöveget, de nincs bennük az az értő szövegalkotás, mint mondjuk egy emberben.
Még. Igen, mert lehet, hogy lesz. Az én területemet is górcső alá vehetjük, mert ugye azért alapvetően főképpen sporttal foglalkozok, és a sportban most például jön a Párizsi Olimpia. Adott esetben az olimpián is találkozhatunk a mesterséges intelligencia használatával?
Számos cikk jelent meg ezzel kapcsolatban, különböző területeken fogják alkalmazni a Párizsi olimpián a mesterséges intelligenciát. Az egyik a sport területén, a másik pedig azon kívül, tehát már a közlekedés biztonság területén, illetve a biztonság területén is fogják alkalmazni, hogy a közbiztonságot megfelelően tudják ellenőrizni, és akár itt egy ilyen nem feltétlen személyre szabott, de egy ilyen kicsit ilyen arcfelismerő rendszerrel akár az utcákat nézni fogják. Itt ezáltal tudják a bűnöldöző szervek is jobban nyomon követni, hogy megfelelően biztosítsák a rendezvényeket.
Mondtam én, hogy a filmekről beszélni kell, mert emlékszem például a Born Rejtély című filmen, ott van ugyanilyen megoldás, hát ez 15-20 évvel ezelőtti film, tehát általában mindig, amit az ember elképzel, az, hát van, aki azt mondja, hogy megvalósul, ugye a képzelet valósít meg, vagy pedig egyébként valami olyan tudást terülegez meg, ami akkor már látni lehetett, hogy megvalósul.
Igen, itt is talán ez mondható, hogy megérett a technológia is ehhez, hogy széles körben alkalmazzuk.
Tehát van egy biztonsági használat, és a sportpályán is van használat? Ott milyen használatról lehet olvasni?
A sportpályán is használhatják, akár a sportolók, akár az edzők, akár a nézők relációjában. A sportolók viszonylatában például megemlíthető, hogy különböző sportdiagnosztikákat tudnak segíteni. A mezekbe különböző szenzorokat építenek, vagy akár az intelligens talbetétek révén meg tudják határozni, hogy egy-egy sportolónak a teljesítményét hogyan tudják fokozni, mikor van szüksége több pihenésre, vagy milyen jellegű edzésmódot választanak, vagy akár a mozgását kijavítani egy ilyen mozgásanalitika által. Tehát mindenképpen egy teljesítményfokozás várható ettől a sportolók részére.
Ugyancsak szükség lehet adatvédelemre, mert például egy komoly sportolónak az edző programja, edzés programja az egy érték, és annak ugye nagyon sok leágazása van még, ami tudományos kutatásokon alapuló tudás, tehát ezeknek a védelme az fontos, mert gondolom, hogy mesterséges intelligencia pillanat alatt összerakja mondjuk az adott embernek a fizikai adottságaival egy komoly, vagy főleg, hogyha rálát 20-30-100-200 edzés programra, tehát ebből nagyon könnyen tud hasznot kovácsolni, ezt jól sejtem, vagy jól látom?
Jó témát hozott föl. Itt különböző szoftvereket lehet alkalmazni, és akár ez egy szerződéses üzleti kérdés, hogy azokat az adatokat, amiket a sportoló által kinyernek a rendszer alkalmazása által, használhatja akár a fejlesztő, vagy az egy másik ember, vagy nem használhatja. Itt akár az is lehet, hogy egy olyan szoftver olcsóbb lesz, amikor az adatokat rendelkezésre bocsátod másnak, és egy olyan szoftver pedig drágább lesz, ahol egy ilyen zárt rendszeren belül marad az adat, és itt szerintem akkor majd eldöntheted, hogy te melyiket szeretnéd. Minden esetre szerintem ezt tudni kell, hogy az adatokat tovább lehet adni, vagy továbbíthatják, vagy nem továbbíthatják.
Azt jó sejtem, hogy azért vannak olyan területek, ahol nagyon sok minden múlik egy-egy sikeren. Ilyen a sport, de ilyen például a politika is, ilyen például az üzleti élet. Tehát ezeken a területeken a mesterséges intelligencia használata az fokozottan hangsúlyosabbá és hangsúlyosabbá válhat a következő években, vagy már most is?
Most is hangsúlyos. Szerintem itt ezt arról kell megközelíteni, hogy egy-egy rendszer mennyi emberhez tud elérni, hogy mennyien használják, hiszen ugye nem mindegy, hogy mondjuk egy kis közösséget befolyásolsz akár, vagy több 100 millió, vagy 10 millió ember életét is, vagy információhoz való hozzáférését is befolyásolni tudod.
És ez elképzelhető, hogy egy bizonyos cég úgy hoz létre mondjuk egy applikációt, hogy alapvetően neki adatszerzési céljai vannak, amelyet a mesterséges intelligenciával elemez. Most nem akarok például futóprogramokat mondani, de egy ismert futóprogram használják a világon szerintem 100 millióan. Tehát ez irgalmatlan adatmennyiség.
Ez szerintem már jelenleg is megvan, és megvalósult, és közöttünk él, hiszen ugye mondják azt, hogy minden applikáció, amit ingyenesen használ az ember, azért azt ne gondoljuk, hogy az ingyenes, hanem azokért adatokkal fizetünk.
Uh-huh. Például egy Google-nek a tudása, és az adathalmaza, tehát az, hogy pontosan tudja, hogy én mit, hogyan, mikor keresek, még szerintem akkor is inkognitó módban vagyok, és tudja még az országban szerintem 5 millió emberről, meg Európában még nem tudom hány százmillióról. Ez mit hoz? Ráadásul, ha jól tudom, és jól tudom, ott a szabályozásban benne van, hogy felhasználhatják az adatokat.
Igen, én azt gondolom, hogy felhasználják. Most arról lehet vitatkozni, hogy ez etikus, nem etikus, valaki ezt szereti, nem szereti, eldönthető, hogy használja ezt az alkalmazást ezekkel a feltételekkel, vagy nem, de én is hallottam, hogy például ezt a inkognitó módnál azért beperelték, hogy ott is elmentették az adatokat, pedig nem lehetett volna. Szóval igazából akármilyen applikációt vagy szoftvert használunk manapság, azért fel kell merülnie a használat közben, hogy itt az adataink azok tovább mehetnek, ha szabályos, ha nem, de ez létezik.
Hogy lehet itt titkot tartani a mai világban? Lehet egyáltalán titkot tartani, vagy ki kell költözni tanyára valahova a hegyekbe, és akkor ott talán lehet, de ott se biztos?
Megfelelő védelmi rendszerekkel azért lehet védeni az adatainkat. Erre ugye különböző szakemberek szakosodtak, akik a kibervédelemmel, kiberbiztonsággal foglalkoznak, és mi is lehetünk egyébként körültekintőek, hogy megfelelő szoftvereket telepítünk a gépünkre, akár körültekintően adjuk meg a hozzájárulási jogunkat egy-egy cikkel olvasásakor, hiszen mindenki látott már olyat, hogy megnyitotta a honlapon egy cikket, és ott be kellett jelölni, hogy mikhez járulunk hozzá, vagy mikhez nem, és ott már egyébként nagyon sok adatot fel tudnak használni, hogyha azokat jelöljük be, hogy elfogadom.
Hát igen, az I agree, az egy veszélyes gomb, de mindenki automatikusan megnyomja szerintem, tehát bele se gondolunk, hogy...
Igen, ilyenkor időt kell fordítani, hogy akár egyesével ezeket kiixeljük, és vagy pedig azt jelöljük be, hogy megtagadjuk.
De azért azt jól látom, hogy akkor, amikor mondjuk az ország miniszterelnöke vagy vezető üzletemberek régi nyomógombos telefont használnak, akár a 2000-es évek elejéről, akkor azért ez egy picit aggasztó, nem?
Hogyha olyan adatok vannak, amik biztos védelmet igényelnek, akkor még talán ez a legegyszerűbb módja a védelemnek.
Egyébként van olyan történet, olyan sztori most, hogy így szakjogászként ráfordul erre a témára, ami mondjuk felkeltette az ön érdeklődését, és ami miatt elkezdett ezzel foglalkozni?
A téma aktualitását szerintem így összességében adta az elmúlt évtizednek a fejlődése, de például nekem megfogta a szemem, amikor egy cikket olvastam, hogy Dubajban be akarják vezetni 2026-ra már az a légitaxit, az önvezető légitaxit, és akkor már a repülőtérről a belvárosba nem földi taxival fogunk menni, hanem gyakorlatilag egy ilyen helikopterre kinéző drónokkal fogunk közlekedni, és így egyébként a 45 perces földi taxi utat 10 percre lehet redukálni a reptérről a belvárosba. És itt különböző leszállási pontokat fognak felépíteni. Elvileg egy telefonos applikációval már tudunk majd ilyen taxit hívni 2026-ban Dubajban.
És itt hol van a mesterséges intelligencia szerep?
Magában, az applikációban, akár a taxi működésében, az, hogy milyen útvonalon megy, esetleg akár például felismerheti, hogy egy útvonalon nagy a dugó, és akkor ő egy másik utat választ. Tehát bármilyen, ami így esetleg azonnali beavatkozást igényel, és így reagál a környező adatokra, szenzorok által, elemzi az időjárást, és akkor meg tudja határozni, hogy felszáll, milyen sebességgel megy.
Én most egyébként hallottam egy érdekes rendszerről, amely mesterséges intelligenciát alkalmaz, és reklámetikai vétségekre figyel. Azt kutatja, hogy ez elég könnyen dokumentálható, mert minden nagyobb felületen, ahol nagy nézettsége van, ugye az képi megvalósítás vagy grafikai, és hogy elképesztő pontosan jelzi a reklámetikai agályokat, és hogy ezzel kapcsolatban készül egy szabályozás, ami pont a reklámetikát erősíti, mert hogy kiderült, hogy akkor, amikor nagyon sok reklámot lát egy rendszer, akkor kiderült, hogy azért vannak itt bőven agályok meg problémák. Tehát, hogy mondjuk jó használata is létezik a mesterséges intelligenciának.
Én azt gondolom, hogy több jó használata létezik a mesterséges intelligenciának, de valóban az etikának, a jognak le kell követnie ezeket a fejlődéseket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és szerintem még fogunk erről beszélgetni. Hát, ha nem is feltétlenül velem, így ez a téma, ez aktuális lesz. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm a beszélgetést.
Dr. Sebesti Anna, ügyvéd, mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász volt a nap vendége itt a Tendefenem. Köszönöm, hogy hallgattak minket. Én Mezei Dániel vagyok. További szép napot.